Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva a 226. dicséret első versét énekeljük. A 226. dicséret így kezdődik: Krisztusom, kívüled. Elfoglalva a 455. dicséret első három versét énekeljük. A 455. ének első verse így kezdődik: testvérek, menjünk.
Yes.
A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet teremtette. Amen. Foglaljuk el helyünket és hallgassuk meg Isten igéjét. A Krónikák második könyve 20. fejezetéből az első 23 versből. Tehát Isten igéje a Krónikák második könyve 20. fejezetéből szól hozzánk az első verstől a következőképpen. Történt ezek után, hogy eljöttek Moab fiai és Ammón fiai, és velük más ammóniak is, hogy harcoljanak Jósáfát király ellen. Amikor jött néhány hírhozó és elmondta Jósáfátnak, hogy a tenger túlsó széléről, Arámból nagy sokaság jön ellene, és már Hatecón Támárban, azaz Engediben vannak, félni kezdett Jósáfát, és az urat kezdte keresni, aki egész Júdában böjtöt hirdetett. Erre összegyűltek a júdaiak, hogy az Úr segítségét kérjék. Júda összes városából eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. És felállt Jósáfát Júda és Jeruzsálem gyülekezetében, az Úr házában az új udvar előtt. És ezt mondta: ó Uram, atyáink Istene, nem Te vagy-e egyedül Isten a mennyben, aki a népek minden országán uralkodsz? A Te kezedben van az erő és a hatalom, és senki sincs, aki megállhatna veled szemben. Ó Istenünk, nem Te űzted-e ki e föld lakóit, a Te néped, Izrael elől, és nem Te adtad-e ezt a Te barátod, Ábrahám utódainak mindörökre? Itt laktak, és itt építettek szent hajlékot nevednek, és ezt mondták: ha majd veszedelem jön ránk, háború, ítélet, dögvész, vagy éhínség, megállunk-e házban Te előtted? Mert a Te neved e házban van. És a nyomorúságunkban hozzád kiáltunk: hallgass meg, és szabadíts meg minket. És most íme az ammóniak, a moábiak és a Szeír hegyén lakók, akiknek földjén nem akartad, hogy átmenjenek Izrael fiai, amikor Egyiptom földjéről kijöttek, hanem mellettük mentek el, és így nem pusztították el őket. Íme, ezek azzal fizetnek nekünk, hogy ellenünk jönnek, hogy kiűzzenek a Te örökségedből, amelyet örökségül adtál nekünk. Ó Istenünk, nem ítéled meg őket? Mert nincs bennünk erő e nagy sokasággal szemben, amely ellenünk támad. Nem tudjuk, mit tegyünk, hanem csak Te rád néz a szemünk. És az egész Júda ott állt az Úr előtt, gyermekeikkel, feleségeikkel és fiaikkal együtt. Akkor rászállt az Úr lelke a gyülekezet körében Jahazierre, aki Zekáriáhú fia, aki Benájá fia, az Jeiél fia, az Mattanyá fia, Ászáf fiai közül való lévita volt. És azt mondta: mindnyájan, akik Júdában és Jeruzsálemben laktok, és te Jósáfát király, halljátok meg szavamat. Így szól nektek az Úr: ne féljetek, és ne rettegjetek e nagy sokaságtól, mert nem ti harcoltok velük, hanem Isten. Holnap szálljatok szembe velük. Íme, ők a Cichágon vonulnak majd fel, és rájuk találtok a völgy szélénél, Jeurél pusztájával szemben. Nem is kell nektek harcolnotok, hanem csak álljatok veszteg, és meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr. Júda és Jeruzsálem, ne féljetek, és ne rettegjetek. Holnap vonuljatok ellenük, mert veletek lesz az Úr. Ekkor Jósáfát arcra borult a földön, és Júda és Jeruzsálem lakói is mindnyájan leborultak az Úr színe előtt, és imádták az Urat. A kehátiak és a kóráhiak fiai közül való léviták pedig fölálltak, hogy az Urat, Izrael Istenét nagy fennszóval dicsérjék. És kora reggel fölkészültek és kivonultak Tekóa pusztájába. Amikor kiindultak onnan, Jósafát megállt, és azt mondta, halljátok meg szavamat, Júda és Jeruzsálem lakói, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősít titeket. Bízzatok profétáiban, és szerencsések lesztek. Majd miután tanácsot tartott a néppel, előállította az Úr énekeseit, hogy dicsérjék őt szent öltözetben, a sereg előtt menve, és énekeljék. Adjatok hálát az Úrnak, mert örökké való az ő irgalmassága. És amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenségeskedést szerzett az Ammon fiai, és a Moábiak, és a Széír hegyén lakók között, akik Júda ellen jöttek, és vereséget szenvedtek, mert az Ammón és Moáb fiai a Széír hegyén lakók ellen támadtak, hogy levágják és elveszítsék őket, és miután a Széír hegyén lakókat mind elpusztították, egymás pusztulását segítették elő. Csendesedjünk és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, mi is eljöttünk, hogy rád tekintsünk. Gyakran, hasonlóan látjuk és érezzük magunkat, mint Jósafát és az ő népe. Úgy látjuk, hogy sok a problémánk, fejünk tetejére nőnek a dolgok, nem bírunk velük, kevés az erőnk, nem tudjuk, mit tegyünk, olyan tanácstalanok vagyunk, pontosan úgy, mint ő. De köszönjük, hogy az ige elmondja, hogy még ebben a helyzetben is van mit tenni, hogy nézzünk rád. Mert Urunk, a sok probléma gyakran pont azt végzi el, hogy a bajainkra tekintünk, és nem te reád. És amikor önmagunkra nézünk, elkeseredünk, elfogy a reményünk, úgy látjuk, nincs megoldás. De te azt akarod, hogy fölfelé nézzünk. Azt akarod, hogy meghalljuk a te hangodat. Azt akarod, hogy amikor itt vagyunk ezen a helyen, és hallgatjuk az ígét, akkor nyissuk meg előtte a szívünket. Hogy ez az ige meg tudjon minket szólítani. Hogy eljusson a szívünkbe, és meghalljuk, amit mondasz. Köszönjük, hogy most is bátorítasz, erősítesz. Azt mondod, ne rettegjünk, ne féljünk. És te tudod, Urunk, hogy mi van a szívünkben. Mi az, amitől félünk. És könyörülj, hogy ezeket a félelmeket letegyük ott a keresztövében. Hogy engedjük, hogy te töltsd be a szívünket. Hiszen az ige azt mondja, hogy a teljessé lesz bennünk a te szereteted. Ha te töltöd be a mi szívünket, akkor elmúlik a félelem. Mert te nagyobb vagy a félelemnél. Hányszor mondtad, Úr Jézus, a tanítványoknak, hogy bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Amikor a viharban hányódtak, amikor a tenger fenyegette az életüket, azt mondtad, benned bízzanak. És ezért vagyunk itt. Szeretnénk teljes lényünkkel, szívünkkel bízni benned, hinni, hogy a te szavad igaz. Hinni, hogy te ma is ugyanaz vagy. Szeretnénk teljes szívünkkel, lényünkkel hinni, hogy te ma is munkálkodsz. És megtisztítod a szívünket a félelemtől, felszabadítasz a bűnhatalma alól, békességet és reménységet adsz nekünk, mert te nagyobb vagy minden nyomorúságunknál. Kérünk most így szent lelked által, tedd számunkra élővé, hatóvá az igét, add, hogy értsük azt, ami hozzánk szól, amit te üzensz. És kérünk, könyörülj, hogy nemet tudjunk mondani mindannak, ami el akarja rólad vonni a figyelmet. És te magad is, Urunk, munkálkodj itt, és szólj, hogy eltávozzon innen a gonosz. Mert ahol te jelen vagy, onnan a gonosz eltávozik, hogy felszabaduljunk, hogy békességünk legyen, örömünk te benned. Kérünk így, lelked által, tedd áldássá ezt az alkalmat. Amen. Isten igének hirdetésére és hallgatására készülve a 25. Zsoltár második versét énekeljük. A 25. Zsoltár második verse így kezdődik: Utaid, Uram! Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található Krónikák második könyve 20. fejezetének 20. versében, annak is a második felében, a következőképpen. Jósafát megállt és azt mondta: halljátok meg szavamat, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősít titeket. Bízzatok prófétáiban, és szerencsések lesztek. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvéreim, Jósafát király életébe kapunk bepillantást az igéből. Jósafát Júda királya, tehát a kisebbik déli országrésznek a királya, és ezzel már elmondtam azt, hogy az az időszak ez, amikor Izrael már ketté szakadt. Vége van már a dávidi és salamoni egységes izraeli királyságnak, két országrész van, amely két különböző úton halad. Júda a kisebbik országrész, amely többnyire igyekezik Dávid útján járni, ami azt jelenti, hogy hűségesek Izrael istenéhez. Hűségesek ahhoz az Istenhez, aki elhívta Ábrahámot, majd Ábrahámnak a leszármazottain keresztül az ő áldását adta az övéinek. Igen, ők ragaszkodnak ahhoz az Istenhez, akinek megtapasztalták szabadítását Egyiptomból, és kapták a törvényt a Sínai hegyen. Ezzel szemben Izrael országa, a nagyobbik országrész azonnal eltért más irányba. Ők nem Izrael istenét, nem az őseik istenét tisztelték és imádták, hanem saját kultuszt alakítottak ki. Jeroboám volt az tulajdonképpen, aki ezt az új kultuszt bevezette. Ugye aranyborjúkat kezdtek el imádni, két aranyborjút állítatott föl. Bételben volt az egyik oltár. És ahogy haladtak előre az időben, még több bálványt bevezettek az országba, még több bálvány imádását behoztak Izraelbe. És ez a bálvány imádás Aháb király idején csúcsosodott ki, és Jósáfát és Áháb, a két országrész királya kortársak voltak. Azonos időben uralkodtak. Egyik északon, a másik délen. És Aháb idejében, Izraelben, tehát a nagyobbik országrészben már szinte teljesen a bálkultusz
terjedt el. Ebben elsősorban Aháb felesége Jezábel volt a mozgató. Ő hozta otthonról ezt a kultuszt. De itt is látni, hogy egy Aháb, aki Izrael népéhez tartozott, aki zsidó volt, de pogány lányt vett feleségül, és nem az történik, hogy Aháb, a pogány lány megismeri az élő Istent, és őt imádja, nem, hozza magával a pogány istenségeket, és Aháb király is azt a kultuszt veszi át, sőt, ráerőlteti az egész izraeli népre. Ez azért lényeges látni, hogy megértsük Jósafátnak az életét. És hogy igazán értsük, ha esetleg az elmúlt napokban az ezért fonal szerint nem olvastuk ezeket az előző fejezeteket, akkor olvassuk el most, majd otthon, vagy olvassuk el újra, hogy lássuk, mi is történik. Ugye Jósafátról azt mondja a Szentírás, hogy ő Dávid útján igyekezett járni, nem kért segítséget a bálványoktól, hanem az élő Istent hívta mindig segítségül. Mondhatnánk azt, hogy a Biblia Jósafátról egy pozitív jellemzést ad. Úgy látja a Szentírás, hogy ez egy pozitív király volt, aki mindig igyekezett Istenre figyelni, hű maradni hozzá, ha baj volt, akkor tőle kérte a segítséget, nem támaszkodott emberi segítségre, vagy más országoknak a segítségére. Se politikailag, se katonailag. Elsősorban mindig föntről, az Úrtól várta a megoldást. És jó ezt végig gondolni, hogy Isten hogy látja az én életem, a mi életünket. Milyen jellemzést ad rólunk? Vajon rólunk is pozitív jellemzést állít ki az Úr? Így látja az életünket, hogy mindig, mindenben őrá figyelünk, hogy elutasítjuk azt, amit a világ kínál a számunkra, és nem tőle várjuk a segítséget, hanem mindig Istentől. Tehát jó ezt látni, hogy Jósafátnak az élete, az uralkodása összhangban volt Isten akaratával. És mondhatnánk így, hogy Isten meg volt vele elégedve. Istennek tetszett az ő életútja, és áldást adott rá. Azonban azt is látjuk, hogy nincs az a kiváló hívő, aki ne kerülne szembe próbákkal. Nincs olyan, hogy egy hívő életét ne próbálná meg Isten, vagy a sátán ne próbálna kísértést adni a számára, ne igyekezne olyan élethelyzetet kialakítani, ahol elbuktathatja. És ezt láttuk az előző fejezetekben, hogy bizony Jósafátnak is megvolt a maga próbája, megvolt az a élethelyzet, amiben a sátán tudott eredményt elérni. Mert a sátán nagyon jól tudja, hogy lehet az Isten gyermekeit megtéveszteni. Ha kell, erőt vedd be, ha annak ellenállnak, akkor ravasz tervet eszel ki. Olyan tervet, ami jónak tűnik. Hát itt mi volt a terv? Hát a terv az volt, hogy sátán nagyon jól tudta, hogy Jósafát és Aháb tulajdonképp ugye ugyanannak a népnek a tagjai. Hát ők mind Ábrahám leszármazottai, Jákob fiainak az utódai, tehát gyakorlatilag ők egy testvér nép. Ugye Dávid alatt együtt is voltak. De szétszakadt az ország, és talán a sátán azt súgta, hogy nézz oda, Jósafát, nektek is jobb lesz, ha összefogtok a nagyobb ország részét, itt kicsik vagytok, de ha újra egyesültök, vagy legalább egy olyan szövetséget alakítotok ki, hogy Aháb nem fog támadni, hanem úgy látja, hogy vele vagy, akkor az nektek is biztonságot ad. Nem kell félni, hogyha jön egy külső ellenség, Arán vagy valaki más, hogy akkor Izrael is ellenetek fordul. És ennek a szövetségnek a legjobb eszköze, hát mi lehet? A házasság. Egy politikai házasság. Ugye azt súgja Jósáfátnak, keresed a fiadnak a házastársat, hát menj Ahábhoz. Van neki lánya, és legyetek rokonok. És ha rokonok lesztek, akkor minden rendben lesz. Nem kell félnetek, most már biztonságban leszel. És látjuk, hogy ez volt a csapda. Ez volt a csapda, mert mi történt? Aháb a rokoni alapon, ugye egy háborúba invitálta Jósafátot, egy olyan háborúba, amihez neki semmi köze nem lett volna, és az Úr sem akarta. És Isten csak az ő nagy kegyelméből mentette meg Jósafátot. Ugye láttuk azt, hogy milyen csalafinta volt Aháb. Amikor a próféta megmondta, hogy ide figyelj, ez Istennek nem tetszik, ne menj háborúba, de ő mégis menni akar, ugye el fogsz esni. Mihez fordult? Milyen ravasságot eszel ki? Hát majd én egy sima katonának öltözök be, de Jósafát meg legyen az ő királyi ruházatában, mert arra alapozottna majd Jósafátnak. Jósafátban őt fogják látni, és akkor Jósafát esik el, ő meg megúszza. De Istent nem lehet becsapni, megtéveszteni, semmilyen trükkel, és Aháb elesett, és egy hajszálon függött Jósafát élete, de ez a hajszál, ez a kegyelem. És ez a kegyelem, ez erős hajszál. Isten megtartotta, megoltalmazta. Bár még ugye ennek a fejezetnek a végén, a 20. végén, ha tovább olvassuk, azt látjuk, hogy azért a sátán mindig próbálkozik. Ha nem tudom így elbuktatni, megpróbálom másképpen. Nem jött össze, hogy házasság révén buktassa el, de azért mégis hatása volt annak a házasságnak, annak a kapcsolatnak, mert Aháb pogány világa nagyon is hatott Jósafátra. Itt azt olvassuk, hogy egy idő után Jósafát társul Izrael királyával, aki gonoszul cselekedett, összebarátkozik vele, hogy hajókat készítsenek, amelyeken Tarzisba mennek. Tehát üzleti kapcsolat. És mit mond Isten? Hogy mivel társultál azzal az Ahaziával, aki gonoszul cselekszik az Úr előtt, ezért megsemmisíti az Úr a munkádat. Megdöbbentő. Úgy gondolta, hogy Izrael királya jobban ért a hajóépítéshez, meg az ő népe, hát kivel társuljak, ha nem velük. És azt mondja az Úr, hogy ne arra figyelj, ki érti jobban, ne arra figyelj, hogy kinek megy jobban, hanem mindig én rám figyelj. Ugye meg is ítélte Jósafátot korábban is, és azt mondta, hogy te azzal fogtál össze, aki utálja, gyűlöli az Urat. Tehát nagyon fontos, hogy kivel építünk ki egyénileg, közösségileg is kapcsolatot. Az Urat szeretőkkel, az Úr útján járókkal, azoknak, akiknek fontos az Isten útja, vagy azzal, akinek nem számít Isten. De azért tanult is a dolgokból Jósafát, és a 20. fejezet első fele erről beszél. Az ellenség újra támad, azt gondolja, hogy majd most tudunk Júdával végezni, jönnek Moáb és Ammon fiai, tehát körülbelül a mai Jordánia területén élő népek jönnek, és megtámadják Júdát, azt gondolják, hogy magukhoz csatolják ezt a kis népet, és amikor a király hall erről a tervről, akkor hát először megijed. Így olvassuk, félni kezdett Jósafát. Félni kezdett. És ezen is el lehet gondolkodni. Szövetségre lépett Izraellel. a nagyobbik ország részsel, ahol nagyobb a hadsereg, erősebb, fejlettebb, és mégis fél. Szövetséget köt azzal, akivel nem kéne, és mégis most fél. Vagyis semmit nem jelent a bálványokkal való szövetség. Nem ad biztonságot, de most már Jósafát nem Aháb királyhoz fut, nem tőle kéri a segítséget, hogy hát ide figyelj, Nászon, baj van, gyere és a hadsereggel segíts nekünk. Hanem mit csinál? Félni kezdett, és az urat kezdte keresni. Most már a félelmét Istenhez vitte. Na ez a jó. Nem azt mondja a Szentírás, hogy a hívő nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy megijed, hogy fél, hogy nem látja hirtelen mi a megoldás. Azt mondja, hogy nem kell elkeseredni. Nem kell össze-vissza szaladgálni. Van hova menni. Jósafát ebben mutat példát. Hova megy? Az urat kezdi keresni. Ő elé viszi a félelmét. És ez egy fontos tanács nekünk is. Hogy amitől félünk, amivel nem látunk világosan, azt vigyük Istenhez. Kezdjük el keresni őt, vagyis még több időt szenteljünk neki. Még jobban mélyüljünk el az igében, és figyeljük azt, hogy ő mit mond nekünk. És böjtöt is hirdetett, és azt olvasuk, összegyűltek a júdaiak, hogy az Úr segítségét kérjék. Összejön a nép, miért jönnek össze, hogy Isten segítségét kérjék. És ezt olyan jó látni. Az Úrtól várnak segítséget. Nem azért jönnek össze, hogy majd ők haditervet készítsenek, miképp tudjuk magunkat megmenteni, hanem azért jönnek össze, hogy az Úr segítségét kérjük. És ez a mi útunk is, ez a gyülekezet útja is, hogy úgy összejönni egy-egy alkalommal, hogy én az Úrtól várom és kérem a segítséget. Hogy nem csak mi próbáljuk megfogalmazni, hogy mi a megoldás, hanem őtőle kérjük, és tőle várjuk. És így olvassuk, Júda összes városából eljöttek, hogy az Úr segítségét kérjék. Tehát ez volt az első, hogy igen, van Istenünk, keressük föl, forduljunk hozzá, és kérjünk tőle segítséget. És de jó, hogyha erre indulunk el mi is. De jó, amikor nehéz helyzetbe kerülünk, és az lesz a gondolatunk, hogy hát kérjünk az Úrtól segítséget, őhozzá forduljunk. És ez azt jelentette, hogy elmentek a templomhoz. Elmentek a jeruzsálemi templomhoz, a Salamon templomához. És amikor ott vannak, annak a templomnak az udvaraiban, akkor azt látjuk, hogy Salamon imádkozik. Tehát a király első lépése, hogy imádkozik. És ez nagyszerű látni. Nem a hadsereg parancsnokokat hívja össze. Nem a tudósokat. Nem az az első, hogy na, akkor most itt valamit tenni kell. És a nép sem azt mondja, hogy király, hát valamit tenni kell, ugyan már most akarsz imádkozni? Hát nézd oda, jön az idegen hadsereg. Most nem lehet imádkozni. Most össze kell szedni a katonákat, ki kell őket képezni, meg kell tervezni a haditervet, és a király nem erre figyel. És a nép sem ezt várja. A nép is örül és elfogadja, hogy a király imádkozik. A király imádkozik. És de jó, ha mi is így tudjuk. Tehát azt látjuk, hogy itt nincs pánik. Nincs az, hogy megijed, aki jaj, most mit csináljunk, és elkezd kapkodni. Jaj, honnan szerezzek segítséget? Kibe lehet most megbízni? Kire lehet számítani? Kire? Istenre. Kire lehet számítani? A mi Istenünkre. És ezért megy imádkozni. És elkezdi sorolni, hogy te vagy egyedül Isten a mennyben, te minden nép, minden országán uralkodsz, te kezedben van az erő, a hatalom, senki sincs, aki megállhatna vele szemben. De azt jelenti, hogy Jósafát ismeri Istent. Tudja, kicsoda. Olvasta az Ószövetséget, legalábbis azokat a iratokat, amik már léteztek. Ismerte azokat a történeteket, amiket az őseik elmondtak Isten hatalmáról. És most ebbe kapaszkodik. Testvérek, azért kapjuk a Szentírást, hogy olvassuk, és kapaszkodjunk bele. Mindabba, amit elmond nekünk. Hogy az egy-egy nehéz helyzetben legyen erőforrás. Hogy arra tudjunk építeni, hogy amit olvastunk, azt Isten ma is meg tudja tenni. Isten ma is képes rá. És ez ad Jósafátnak erőt. És aztán bizonyságot tesz arról, hogy igen, te adtad nekünk ezt a földet Ábrahám utódainak, te üzted el az ellenségünket, és a mi utódaink, amikor ide bejöttek erre a földre, megfogadták, ha majd veszedelem jön ránk, megállunk-e házban te előtted? Ugye, ha veszedelem jön ránk, és ez a veszedelem lehet háború, ítélet, dögvész, éhínség, megállunk-e házban te előtted? És Jósafát valóban így tesz. Hallotta, mit mondtak az ősök, ha baj lesz, ha nehéz helyzetbe kerülünk, megyünk a templomba és imádkozunk. Az egyik dolog, hogy háború, dögvész, vagyis járvány, éhínség. Ma is ismerős. 2700 év telt el Jósafát óta, és a mai napig ezeket nem tudtuk felszámolni. Ugyanúgy jelen vannak. De a magukat Isten népének valló emberek ugyanúgy cselekszenek, ugyanúgy cselekszünk, mint Jósafát. Ugye itt volt a járvány, itt van a háború. Jöttünk a templomba. Mentek az emberek mindenütt a templomokba, és Istent hívták segítségül. Jósafát tudta, hogy az ősök mit fogadtak, hova mentek, és ő is jön. Nem azt mondja, ó, az régen volt, akkor elmentek a templomba, Istenhez fordultak, de ma van más megoldás. Nem, ma sincs más megoldás, mint hogy segítségül hívjuk az Urat. És ezt ugye sokszor megtapasztaljuk, sokan átélték a maguk mindennapjaikban, hogy igenis szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra, szükségünk van az ő hatalmára és segítségére. És itt van, ugye hozzád kiáltunk, hallgass meg, szabadíts meg minket. Tehát ez nem formalitás, hanem tényleg várják, hogy Isten cselekedjen. Sőt, Jósafát megvallja, nem tudjuk, mit tegyünk, csak te rád néz a szemünk. Megvallja, hogy nem tudjuk, mit csináljunk. Nem számítottunk erre a támadásra. Fogalmunk sincs, hogy mit lehet tenni? Egy hatalmas túlerő támad ránk, mit lehet most tenni? De mégis tudja, hogy a mi szemeink csak rád néz. A mi szemünk csak rád néz. Mit lehet tenni? Istenre nézni. A reménytelen helyzetbe is. Mit lehet tenni, amikor úgy látom, hogy nincs kiút? Amikor nagyon rám telepedik a sok-sok baj és nyomorúság, hogy megállok az Úr előtt. Mit tettek? Eljöttek a templomba, Jósafát imádkozik, ezt lehet tenni. Ez ma is egy óriási lehetőség. Amikor emberileg nincs megoldás, akkor tudom, hogy kereshetem az Urat. Tudom, van kihez oda menni. És hozhatom a betegségem, a nyomorúságom, a másokért való aggodalmaimat, vagy a megélhetés miatt való félelmemet, mind-mind oda vihetem. Vagy azon aggódom, mi lesz velünk, hogy alakul a holnap. Mit mond? Nem tudom, mit tegyek, mondja Jósafát. De az Úrra nézek. És ezt mondja a zsidókhoz írott levél, szerzője is. Hogy nézzünk fel Jézusra. Nézzünk fel Jézusra. A hívő számára, de tulajdonképp minden ember számára adott ez a lehetőség, hogy Jézusra lehet nézni. Szabad fölnézni. Akkor is, ha még most teszem először, föl lehet nézni, és szabad hozzá kiáltani. És Isten válaszol. Isten válaszol. Nem úgy, ahogy talán gondolták, nem ad egy azonnali megoldás, nem fut el az ellenség, vagy nem jön segítségükre egy másik ország királya a hadseregével. Milyen megoldás? Egy lévitára rászállt az Úr lelke a gyülekezet körében. Tehát a gyülekezet körében, ha összejövünk, és az Úr elé visszük a dolgainkat, átélhetjük az ő válaszát. Rászállt a Szentlélek. Mutatnánk azt, hogy egy pünkösd előzetest kapunk. Hiszen pünköstkor is a tanítványok azt élik át, hogy leszáll rájuk a Szentlélek, és a Szentlélek fogja őket megerősíteni, vezetni, fog nekik utat mutatni, hogy merre tovább, hogyan tovább, de a Szentlélek mindig a gyülekezet közösségébe jön. Akkor, amikor azt imádságban várjuk, hogy jöjjön és cselekedjen, munkálkodjon az életünkbe, vagy adjon útmutatást. És úgy segít az Úr, úgy válaszol Jósafát imádságára, hogy erre a lévitára rászáll az Úr lelke, aki így meghallja Istennek az üzenetét, és ezt tolmácsolja nekik, gyakorlatilag profétálni kezd. Egy profétai üzenetet ad a népnek, és így szól, ezzel kezdi, ne féljetek, és ne rettegjetek ettől a sokaságtól. Itt meg újra, új szövetségi magaslatokba visz az ige. Hiszen ha figyeljük az Úr Jézusnak az életét, szolgálatát, sokszor elmondta, ne féljetek. Ugye amikor egy-egy konkrét élethelyzetben volt valaki, vagy a tanítványok, és félelem szorongatta a szívüket, mert úgy látták, hogy abban a helyzetben tehetetlenek, talán el is fognak pusztulni, akkor Jézus megszólítja őket, ne féljetek. Mert én nagyobb vagyok a te problémáitoknál. Nagyon vagyok annál, amivel ti nem tudtok megbirkózni. Ne féljetek, és ne rettegjetek. És Isten szava, a bátorító üzenete mindig a hitünkön keresztül érkezik az életünkhöz. Ami azt jelenti, hogy amikor az Úr azt mondja, hogy ne féljetek, ne rettegjetek, még nem változott meg semmi. Még nem változott meg semmi. Még most is... Ott van az a fenyegető hadsereg. De ne féljetek. Hozzám fordultatok, én válaszolok, veletek vagyok, és meg fog oldódni. Csak várjátok ki. Csak bízzatok bennem. Azt is megmondja az ige, hogy ugye ne féljetek, nem ti harcoltok, hanem Isten. Vagy az új fordításban úgy olvassuk, hogy nem a ti háborútok, nem a ti harcotok, hanem az Istené. Vagyis bízzátok ezt Istenre. Álljatok vesztegés, meglátjátok, hogyan szabadít meg titeket az Úr. Itt a pozitív üzenet meg fog szabadítani. És nektek mit kell tenni? Hogy állni, várni és nézni, hogy majd Isten cselekszik. És újra a megerősítés, hogy ne féljetek, ne rettegjetek. Kétszer elhangzik, mert úgy látszik szükségük volt rá. Lehet, hogy amikor ez a prófétai üzenet elhangzott, némelyek azt mondták ott, hogy ugyan már, miket beszél ez a próféta? Hát csak álljunk tétlenül, üljünk le, tegyük karba a kezünket, és nézzük, hogy mit csinál az ellenség. Hát milyen őrültség ez? Hogy ne csináljunk semmit, csak nézzük, hogy mi lesz, vagy úgy mondanánk, várjuk a sült galambot a szánkban. Vagy Isten megoldja tényleg, és nekünk semmit se kell csinálni? Hát ezt nem hisszük el. Ilyen nincs. Valamit csak kell tenni. És amikor az Úr azt mondja, hogy maradjatok veszteg, és nézzétek meg, hogy hogyan szabadít meg benneteket az Úr, akkor ezzel eszükbe juttatja, vagy legalábbis megpróbálja eszükbe juttatni az egyiptomi szabadítást. Amikor ott álltak a vörös tenger partján, a hátukban az egyiptomi hadsereg, és akkor Isten azt mondta Mózes által nekik, hogy csak maradjatok veszteg. És nézzétek meg, hogy szabadít meg benneteket az Úr. És amikor ott vannak, és állnak, és semmit nem csinálnak, átélik, hogy Isten szétnyitja előttük a vörös tengert, átmehetnek rajta, de az ellenség oda veszik. Az ellenség nem tud átmenni. Mert testvéreim, a Szentlélek egyik munkája, hogy eszünkbe juttatja az igét. Eszünkbe juttatja azt, amit régebben olvastunk. Eszünkbe juttatja, amit Jézus régebben mondott a tanítványainak, és itt is így juttatja eszükbe, hogy idézzétek föl azt a régi történetet, és higgyétek, hogy én ma is ugyanezt meg tudom tenni. És ezt követően leborulnak mindnyájan az Úr színe előtt. Hát milyen fantasztikus lehetett, hogy ott a templomban mindenki letérdel, leborul. Hát milyen nagyszerű dolog lenne, ha mind le tudunk a templomban borulni. Az Úr előtt, mert ó, ugyan már leborulni, letérdelni, hát az ki tudja, milyen szokás. Itt azt olvassuk, nem azzal foglalkoztak, milyen szokás, hanem megköszönték az üzenetet, a választ, és így imádják az Urat. Azt követően, ugye fölkelnek, a hadrafoghatók kivonulnak Tekoa pusztájába, és a pusztában is Jósafát megáll, és még bátorítja a népet, és így szól, bízzatok az Úrban, a ti istenetekben, és megerősít titeket, bízzatok prófétáiban, és győztök, vagy szerencsések lesztek. De talán az a jobb megfordítás, hogy győzni fogtok, vagy megoldódik ez a probléma. Tehát bízzatok az Úrban, vagy higgyetek az Úrban, higgyetek az ő prófétáinak. Tehát ez a következő, hogy bízom abban, amit Isten mond. Bízom a szavában, bízom abban, amit az igében kijelent, hogy az tényleg úgy is fog történni. És ami még fontos, hogy bízzatok prófétáiban, vagy higgyetek prófétáinak. Tehát higgyetek annak, amit Isten az ő prófétáin keresztül üzen nektek. Mennyi mindenre odafigyelt Izrael népe is, meg mi is. Mennyi mindent elhiszünk. De hiszem azt, amit Isten az ő igéjén keresztül üzen. Hiszem, hogy tényleg úgy fog történni. Hiszem, hogy akik az övéi, azoknak örök életük van. Hiszem azt, hogy Jézus tényleg feltámadt és él. Hiszem azt, hogy el fog jönni az idő, amikor visszajön az övéért. Hiszem azt, bízom benne, várom, várom az Urat. Ezt követően Jósafát, lévitákat küldött a harcosok elé, és azt mondta, hogy dicsérjétek az Urat, énekeljetek az Úrnak. Ez megint olyan, amire azt mondjuk, hát ez felfoghatatlan. Ilyen nincs. Velünk szemben az ellenséges hadsereg, és akkor a király egy énekkart, mondjuk így, állít a hadsereg elé, és azt mondja, hogy énekeljetek. Hát most van itt az éneklés ideje? Igen, most van itt. Most kell dicsérni az Urat. Most kell őt magasztalni. Mert Jósafát felismerte azt, hogy Izrael csodafegyvere, szuperfegyvere a dicsőítés. Isten gyermekei csodafegyvere a dicsőítés. De itt most nem arra gondolok, amikor egy zenekart hívunk, és azt fog itt játszani. Ugye ma ezt nevezik dicsőítésnek. Az igazi dicsőítés ez. Amikor szívből magasztalom az Urat, amikor még nem kaptam meg, amit kérek, még nincs szabadítás, még nincs gyógyulás, de már dicsérem a nevét, már megvallom az ő hatalmát. Mert tulajdonképpen az a kifejezés, amit itt úgy fordítanak, adjatok hálát az Úrnak, azt úgy is lehet fordítani, meg fordítják is úgy, hogy valljátok meg az Úr hatalmát és erejét, vagyis tegyetek hitvallást, tegyetek bizonyságot Istenről az ellenség számára, az ellenség előtt. Beszéljetek az Úrról és az ő irgalmáról, hogy igen, könyörülni fog rajtuk. És mit látunk, amint elkezdték az éneklést és a dicséretet, az Úr ellenségeskedés szerzett Ammon fiai és a moábiak között. Döbbenetes. Dicsőítik az Urat, tehát nem fegyvert fognak, csak egyszerűen dicsérik az Urat, beszélnek az Úr tetteiről, és ez megzavarja az ellenséget. Igen, mert ilyen el se tudnak képzelni ezek a népek, hogy ott vagyunk túlerővel, és a zsidók nem elmenekülnek, nem megriadnak és nem jajgatnak, mi lesz velünk, hanem hálás szívvel énekelnek az Úrnak. És ez olyan hatással van az ellenségre, hogy megzavarodik. Igen, Isten sokszor ilyen egyszerűen munkálkodik. Szelíd szóval, énekléssel, imádságon keresztül, az ő igéjének erejével. Hányszor látjuk, hogy Jézus szava az, ami hat, és visz végbe változást. Hát adja az Úr, hogy mi is így tudjuk az ő nevét dicsőíteni, tudjunk vallást tenni róla, használjuk a dicsőítést, a megvallást fegyverként, hogy így vehessünk győzelmet a nehéz helyzetekben, önmagunk és minden probléma és gonosz fölött. Ugye még nincs változás, nincs javulás, de dicsérik az Urat, és adja az Úr, hogy mi is így tudjuk őt dicsérni szavainkkal, életünkkel, imádságunkkal, imádkozzunk. Urunk, köszönjük, hogy láthatjuk Jósafát életét, és rajta keresztül szólsz hozzánk, mutatsz számunkra is egy példát és utat. És ez az út a te neved dicsőítése, ez az út a te neved megvallása. és az, hogy mi is ezt meg tudjuk tanulni. És legyünk képesek alkalmazni a mindennapokban. Amikor olyan élethelyzetbe kerülünk, ahol nem látunk már tovább, nem tudjuk, hogyan lesz, nincs megoldásunk, akkor kezdjük el magasztalni a nevedet. Azért, amit tettél értünk. Mi már tudunk téged dicsérni a keresztért. Hogy ilyen Istenünk van, aki a fiát odaadja. Hogy ilyen Urunk van Jézusban, aki az élet árán fizeti ki a mi adósságunkat, és szabadít meg a bűn a gonosz hatalmából. Mi már dicsőítünk mindazért, ami a kereszten történt, és ami harmadik napon végbe ment. Hogy föltámadtál, Urunk, és legyőzted a halált. És amikor kétségbejtő helyzetekbe kerülünk, hadd tudjunk erre építeni, hogy nekünk feltámadt, élő Urunk van, aki hatalmasabb a gonosz minden trükkjénél, és segíts, hogy a minden napokban mindig rád figyeljünk. Ne higgyük el azt, amit a világ mond. Könyörülj, hogy ne essünk bele a világ csapdáiba, hanem lássuk meg, hogy nekünk mindig tőled jön a megoldás és a segítség. Ne a nem hívőktől várjuk, hogy segítsenek rajtunk, hanem mindig rólad. És Urunk, te csodálatos Isten vagy, te csodálatos tanácsadó vagy, és mindig úgy adsz megoldást, hogy mi azt el sem tudjuk képzelni, mint itt Izrael népe. El sem tudta képzelni, hogyan szabadulhatnak meg. És amikor dicsőítenek téged, összezavarodik az ellenség, elmenekül. A téged dicsőítők elől elfut az ördög. Hisz Jakab is azt mondja, hogy álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek. És bocsánat meg, hogy sokszor megrémülünk. De az, hogy hitben tudjunk ellenállni, nemet mondani, közeledni hozzád, és akkor a gonosz elmegy. Minél közelebb vagyunk hozzád, annál távolabb kerül a gonosz. Urunk, így, ezzel a hittel, reménységgel visszük eléd a betegeket, adj nekik gyógyulást, megerősödést, az, hogy rá tudjanak tekinteni, hogy a maguk helyén hozzád kiáltsanak, mint Jósafát. Legyenek akár otthon, kórházban, akár lábadozzanak, Urunkat, hogy megtapasztalják a te közelséget, kegyelmet, szereteted, és könyörgünk az egyedül élőkért, a megfáradtakért, erősítsd őket, szent lelkeddel, adj útmutatást, könyörgünk a családokért, gyermekekért, eléd visszük, Urunk, a szenvedélybetegeket, adj nekik szabadulást, gyógyulást, könyörgünk egyházunkért, népünkért, és ezért a világért. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mindörökké. Amen. Istennek békessége, amely minden ember értelmet felülhalad, töltse be a mi szívünket és a mi gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen. Ha az Úr akarja és élünk, legközelebb kedden és csütörtökön 6 órától tartunk hétközi istentiszteletet itt a templomban, szombaton pedig 2 órától a mentőmisszió találkozójára kerül sor. Adakozás is történt, egy férfi testvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adományozott. Isten tiszteletünk végén pedig a 455. dicséret 9. versét énekeljük, elmúlik nem sokára.